mura. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. Intenzív tárgyalások után a végső határidő előtt sikerült megállapodásra jutni az Európai Parlamenttel az Európai Unió 2025-ös költségvetéséről, amely 199,4 milliárd eurós kötelezettségvállalást és 155,2 milliárd eurós kifizetést tartalmaz, jelentette be Banai Péter Benő, a pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára Brüsszelben. Az államtitkár az uniós magyar elnökséget képviselve a gazdasági és pénzügyi tanács költségvetési vitáját követően elmondta, a megállapodás által nagyon fontos problémákra, kihívásokra találtak megoldást, így biztosítani lehet az unió versenyképességét növelő programok finanszírozását. A tanács álláspontját egyhangú szavazással fogadták el, mind a 27 tagállam támogatását megkapták. A 2025-re szóló uniós költségvetés lehetővé teszi például azt, hogy a Magyarországon elindított programok finanszírozása is rendelkezésre álljon. Az Európai Unió versenyképességi problémája a tagállamok és az uniós intézmények közös problémája. A jelenleg fennálló gazdasági és szabályozási környezetben számos Európai Uniós determináció van. A sikeres tagállami gazdaságpolitikához, tehát sikeres európai gazdaságpolitikára is szükség van, írta Bóka János, Európai Uniós ügyekért felelős miniszter pénteki Facebook bejegyzésében. A versenyképességet az európai intézmények működésének fókuszába kell állítani. Az európai versenyképességhez a tagállami gazdaságpolitikai intézkedéseken túlmenően európai szintű fellépésre is szükség van, és ebben az európai intézményeknek is feladata és felelőssége van, hangsúlyozta a miniszter, az Európa Tanulmányok Hálózat első szegedi konferenciáján általa elmondottakat összegezve. Javult a levegő minősége az országban, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ pénteken közzétett, az előző napi méréseket ismertető térképének adataiból, de továbbra is kifogásolt Ajka és Sajó-Szentpéter levegőjének minősége, a többi mérőállomás pedig elfogadható értéket rögzített. Az elmúlt hétvégén és ezen a héten a szállópor miatt az ország több pontján veszélyes, illetve egészségtelen volt a levegő minősége. Az iskolai évek meghatározóak, ezért a kormány mindent megtesz azért, hogy a tanuláshoz szükséges feltételeket mindenhol biztosítsa, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Zsigó Róbert azt mondta, az idén csaknem 13 millió tankönyvet adtak ingyenesen az iskolásoknak, 600 ezer diák napi háromszor kedvezményesen étkezhet, és 2010 óta a 8-szorosára emelték az iskola tej és iskola gyümölcs program állami támogatását. Európa legnagyobb államilag támogatott táborosztatási programjában, az Erzsébet táborokban 2010 óta már több mint 1 millió 400 ezer gyermek szerzett életre szóló élményeket. Az iskolába járást a 14 év alattiak számára a MÁV és a Volán járatain ingyenessé tették. A 14 év felettiek kedvezményesen kapják a diákbérletet. Karácsonyig biztosan megkapják a megigényelt gondosórát azok a 65 év felettiek, akik december 1-jéig megigénylik azt, tette közzé a miniszterelnök főtanácsadója szombaton közösségi oldalán. Facebook bejegyzésében Nyitrai Zsolt elmondta, a karácsony a legjobb arra, hogy megosszuk másokkal szeretetünket és törődésünket, különösen azokkal, akik idősebbek. A főtanácsadó szerint az ünnep szép alkalom arra, hogy a biztonság és a gondoskodás ajándékával, az ingyenes gondosórával lepjék meg a hozzátartozók idősebb szeretteiket. Fogalmazott hozzátéve, éppen ezért indította el karácsonyi akcióját a gondosóra program.
Az időjárásról.
Csak átmeneti lesz a javulás, az ország nagy részén visszatér az anticiklonális hatás. A köd reggelenként lassan oszlik fel, de maradnak az egész napos felhős párás ködös tájak, legnagyobb eséllyel az északi középhegység tágabb térségében. A ködös tájakon szitálás, esetleg ónos szitálás sem kizárt. A csúcshőmérséklet 8 és 12 fok között alakul, de a tartósan ködös részeken ennél több fokkal alacsonyabb marad. a legalacsonyabb értékek mínusz 4 és plusz 2 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma arról beszélgetünk majd, hogy hogyan változtatja meg a világot a mesterséges intelligencia a képszerkesztés területén. Itt lesz velünk Bondor András játékfejlesztő, aki tagja a legnépesebb hazai képgenerálási csoportnak, a Prompters Hungary-nek. Beszélgetünk arról, hogy van-e olyan támpont, amely alapján biztosan elmondható, megállapítható, hogyha egy kép nem valós fotó, hanem a mesterséges intelligencia készítette.
Vannak olyan karakterisztikák, amiket fel lehet ismerni az AI generált képeken, és könnyen megállapítható, hogy ez egy AI generált kép. Ilyen például, hogyha emberekről beszélgetünk, akkor például a kezeket érdemes mindig figyelni első körben, mert a kezekkel nagyon nagy probléma az algoritmusnak. Az, hogy legyen rajta 5 darab új, azok megfelelő méretűek legyenek, jó, legyen rajta a köröm, ez egy nagyon-nagyon nehéz probléma. És például a generált emberek a képeken szerintem, hát tapasztalat szerint szerintem kb. Egy olyan 70-80%-ban rendelkeznek deformált kezekkel.
Aztán szó lesz arról is, hogy kinek a munkája van veszélyben.
Szerintem, hogyha 10 évvel korábban beszélgetünk arról, hogy a mesterséges intelligencia mit fog elérni a világban, akkor arra számítottunk volna, hogy majd a robotok fogják összeszerelni az autókat a gyárakban, meg kiveszik a biorobotokat a termelési folyamatból. És ennek ellenére érdekes, hogy mégis a fehér galléros munkákat támadták meg. Tehát gyakorlatilag így most már programozik helyetted az AI, képet csinál helyetted az AI, zenét szerez helyetted az AI, és pont azok az embereknek a munkái kerültek veszélybe, akik ugye azt gondolták, hogy hát ők aztán biztonsága vannak, hiszen ők ugye az értelmiség.
És arról is beszélgetünk majd, hogy Bondor András szerint kell-e félnünk a mesterséges intelligenciától.
Nyilván, hogyha racionálisan belegondolunk, és szeretnénk a saját valóságunkhoz ragaszkodni, én azt gondolom, ez egyre nehezebb lesz a jövőben, mert egyre többször fogunk szembesülni azzal, hogy mennyire könnyen és mennyire egyszerűen tudnak már besetni minket. Szóval ez biztos, hogy egy probléma, a jövő problémája.
Ez a mai témánk, ha tehetik, tartsanak velünk.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A szöveggeneráláson túl akár képszerkesztésre, képmanipulálásra is használható a mesterséges intelligencia. Készültek már olyan képek, amelyek a sajtóba bekerülve zavart keltettek, mert sokan igaznak hitték azt. Ilyen volt például egy Ferenc pápáról készült manipulált kép, amelyen egy hófehér pufi dzsekiben volt látható a katolikus egyházfő. De hogy lehet felismerni egy manipulált képet? Vajon mennyire változik meg a ma ismert világunk azzal, hogy gyakorlatilag bármiről lehet képet generálni a mesterséges intelligencia segítségével? És hogy áll mindehhez a jog? Vagyis ki a szerző jog egy ilyen generált kép esetében? Bondor András játékfejlesztővel beszélgetünk, aki tagja a legnépesebb hazai képgenerálási csoportnak, a Prompters Hungary-nek, és hamarosan elmeséli azt is, hogy hogyan fejlesztett le kizárólag a mesterséges intelligencia segítségével egy teljes játékot.
Az elmúlt időszakban nehéz lett volna nem észrevenni, hogy a mesterséges intelligencia és ezeknek különböző felhasználási módja egyre inkább elérhető sokak számára. Sokat foglalkozott ezzel a média is az elmúlt egy évben, de még számtalan olyan terület van, ami szerintem meglepő egy átlagembernek, hogy mire is használható a mesterséges intelligencia. A következő percekben egy ilyen felhasználási területről fogunk beszélni, hogy hogyan lehet képeket generálni, képeket szerkeszteni mesterséges intelligencia segítségével. Hogyan képzelje el egy olyan ember ezt, aki még soha nem foglalkozott ilyesmivel?
Ez is egyelőre szöveges alapú, tehát megpróbáljuk minél részletesebben megfogalmazni azt a képet, amit kapni szeretnénk, és ezt követően ezt az utasítást kiadjuk az adott platformnak, ami a képgenerálással foglalkozik, aki pedig kis idő elteltével visszaad több különböző verziót abból a képből, amit ő elkészítette a leírás alapján, és akkor ezen mi tudunk kitalálni. Tehát megnézzük, mit kaptunk, tudjuk finomítani, tudjuk variálni különböző részeit, tudjuk parameterezni, de ha nagyon egyszerű lenni, akkor igazából ez egy ilyen viszonylag egyszerű cserebe megy egy szöveges input, vissza egy vizuális kép.
Tehát az első mód az a szöveggel történik, és mi van, amikor a javítás jön, tehát megérkezik az első néhány változat, és azon módosítani kellene, azon már te módosítasz a valamilyen képszerkesztő program segítségével, vagy további utasításokkal tud módosítani a mesterséges intelligencia az általa készített képen.
Ez nagyban függ attól, hogy milyen platformot használsz a képek elkészítéséhez. Itt fontos megemlíteni, nagyon, nagyon sok különböző olyan felület van, ahol már lehet képeket generálni, és ki a saját maga implementációjával áll neki ennek a problémának, és különböző eszközöket ad a kezedben. Van nagyon sok olyan platform már, ahol konkrétan tudod a képnek a módosítását is szintén mesterséges intelligencia segítségével végezni, például ki tudsz jelölni különböző régiókat a képen, amiket szeretnél módosítani, és akkor csak azt szeretnéd módosítani, és akkor adsz akár egy másik utasítást arra a régióra, hogy hogyan nézzen ki. Most egy egyszerű példát akarok mondani, akkor generáltál egy képet egy kastélyról a napsütésben, és akkor ezután azt mondod, hogy neked kell egy éjszakai jelenet is, és akkor kijelöd az eget, és akkor azt mondod, hogy legyen éjszaka, és akkor éjszakával alakítja az égboldog. Most ez egy nagyon-nagyon sarkított és buta példa, de gyakorlatilag ilyenekre is van már lehetőség. Vagy például nem vagy elégedett egy toronyhal kinézetével, tudod csak azt módosítani. És az mind ugye a mesterséges intelligencia segítségével, emberi beavatkozás nélkül kvázi. Természetesen, hogyha hozzáértő vagy, grafikusként, vagy fotósként, vagy bármilyen területről érkezel, akinek van alapvetően múltja a képek manipulálásában, akkor az utómunka is nagyon-nagyon gyakori, főleg a profi alkotásoknál, hogyha célod van azzal, hogy a kép kerüljön valahová, felhasználásra kerüljön, akár más termékekben, vagy eladásra, vagy kiállításra szállod, akkor szinte minden esetben az emberi utómunka az még szükséges a képeken.
Hát merész vállalkozást tettünk azzal, hogy mindenről egy rádióműsorban beszélgetünk, mert ugye még csak mutatni sem tudjuk, amiről beszélsz, de reméljük azért valami sikerül átadnunk mindebből a hallgatóknak, de ez mindig nehéz, amikor bizonyos dolgokról beszélünk. Menjünk azért tovább. Mennyireig tart egy ilyen kép elkészítése? Most nyilván ez nagytól így lehet, gondolom, mert hogyha ez egy ilyen nagy művészeti alkotás, akkor gondolom több idő, de mondjuk egy egyszerűbb kép, mondjuk egy családi fotóalbum elejére szeretnék valami borítót készíteni, és akkor ahhoz kiadok egy-két kérést a mesterséges intelligenciának. Ez mennyi idő, amíg egy ilyen kép elkészül?
Ezt nem nagyon lehet attól függővé tenni, hogy mit ábrázoljon a kép. Inkább a felbontás az, ami egy nagyon fontos szempont, hogy milyen felbontású képet szeretnél. Itt a kép méretére gondolok, hogy 512x512, vagy 1024x1024, Értem szerint minél nagyobb a kép, minél több képpontból áll, ugye annál több képpontot kell kiszámolni az algoritmusnak és legenerálni, tehát annál több idő lesz. Minél kisebb a kép, annál gyorsabban elkészül. Azt hittem, mit akarsz rajta látni, hogy ez egy abstrakt festmény egy elefántról, vagy pedig egy abszolút fotorealisztikus kép a családról 8 fővel a karácsonyfa előtt. Ez kvázi mindegy. Illetőleg ami még szempont, azt szintén attól függ, milyen platformot használsz, hogy milyen paraméterek állnak rendelkezésedre, az a képnek a minősége, és a kép minőség javítható általában azáltal, hogy sokkal több lépés van a kép generáció folyamatában, mint alapesetben. És értelemszerűen a lépések száma is növeli a generálási időtartamát. Hogyha egy középtő értéket akarnék mondani, hogy kávé tólig, akkor hogyha online platformokat használsz, akkor ugye nem a te számítógépeden megy végbe gyakorlatilag a kép kiszámolása, akkor általában ott vársz egy 20 másodperctől mondjuk egy percig átlagosan egy ilyen kép kötegre. Hogyha saját gépen számolsz, ugye erre is van lehetőség, hogyha a hozzáférhető open source platformok egyikét használod, akkor pedig attól függ, hogy a te számítógéped milyen erős, milyen videokártya van benne, milyen processzor, mennyi RAM, és annyi, akik profin használják ezeket a szoftvereket, általában ugye rendelkeznek egy ilyen ázi erőművel, amelyek egy gyorsan lehet számolni, de ott is jellemzően egyébként, hogyha megfelelő minőségben akarsz számolni, akkor ott is azért beszélhetünk egy-két percre egy tényleg nagyon, nagyon profi, jó paraméterezett képnél. Tehát nem tartogják így, szerencsére.
És mennyire volt jó példa, amit én mondtam, a családi fotó, mert hogy a családi fotóalbumra természetesen én úgy gondoltam, hogy a saját családom tagjai lennének a borítón, és nem random, a mesterséges intelligencia keres valami aranyos képet, vagy rajzol valami jó pofa családot, és akkor itt viszont jön a B-kérdés, hogy lehet úgy is használni ezt a fajta képszerkesztést, generálást, hogy valahogy beviszel saját fotókat, és a köré mondjuk nincs rajta karácsonyfa, és tesz mögé egy karácsonyfát, meg a sötét ég, világos ég, bármilyen módosításokat el tud végezni?
Ezt a kérdést szerintem két oldalról lehet megközelíteni. Az egyik, hogyha van egy kész fényképet, amit manipulálni szeretnél, akkor arra igazából semmi megkötés nincsen, ugyanazok az eszközök állnak rendelkezésedre, mint egy generált képnél is. Tehát mondjuk tudsz egy családról készült fotónak a hátterét manipulálni, betenni egy karácsonyfát, vagy hasonlókat. Hogyha te nulláról szeretnéd a családodat legenerálni, akkor szintén van arra is lehetőség, hogy úgynevezett tanító adatként bevigyél fotókat vagy képeket a család tagjairól. Ezeknek a tagoknak nagyjából az algoritmus megtanulja a karakterisztikáit, és ezt követően lesz őket generálni különböző környezetben, amelyek ugye nem is vannak összefüggésben a kapott fotókkal. Azt lényeges megemlíteni, hogy ez a felhasználási mód az, ami talán leginkább gyerekcipőben jár még ezen a területen. Tehát, hogyha szeretnél valamit generálni, ami nézzen ki jól, de nem túl specifikus, akkor azokat nagyon-nagyon jól hozzák ezek az algoritmusok. De minél specifikusabb dolgot szeretnél elérni, akár csak szavakkal, az egyre nehezebb, és ehhez, ha még hozzájön az, hogy hasonlítson is valakire konkrétan például, ez a legnehezebb probléma, amit szerintem jelenleg próbálunk megoldani.
Hát itt már komoly jogi kérdések is felmerülnek szerintem, majd mindjárt beszéljünk erről is, ne felejtsük el, mert ha valakire hasonlítson, az azért sok mindenre használható.
De voltak egyébként ebből problémák is, tehát, hogy az egyik legnagyobb platform a Midjourney, például pont azért függesztette fel az ingyenes hozzáférését a platformjához, mert készített olyan fotókat a pápáról is, ilyen Firebuff zsekiben, vagy Trumpról, ahogy éppen lefogják a rendőrök, amelyeket bizonyos emberek elterjesztettek úgy, mint valós fotóktól. Tehát nem mondták már, hogy az ilyen generált. És voltak olyan nagyobb híroldalak is, amit lehozták ezt hírként. És ugye ezzel már elkezdünk abba gyakorlatilag a deepfake irányba menni, hogy olyan valóságot látunk, ami nem valós. És sokan ugye nem vizsgálják meg ennek az egésznek a hátterét, hogy ez a kép ez valóban egy fénykép, vagy csak generált, és nagyon sokan gyakorlatilag gondolkodás nélkül hiszik el azt, amit látnak. Úgyhogy igen, ebből vannak igazából problémák.
Na jó, akkor csapjunk bele a jogi részébe, majd visszatérünk a beszélgetés korábbi fonalára. De hogyan lehetne egyáltalán kiszúrni szerinted? Tehát talán ezt a pápa fehér puffy jackiben képet talán sokan láttuk, talán a hallgatóink közül is. Hogyan lehetett volna erről első pillanatban megmondani szerinted, hogy ez nem egy valós kép, azon túl, hogy az ember mondjuk a saját szkepszisét veszi elő, hogy nem hiszi, hogy Ferenc pápa fölvenne egy ilyen ruhadarabot. Ezen túl önmagában a képet látva szerinted van bármi, ami segít eldönteni, hogy ez valós vagy nem valós kép?
Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és szerintem az élemek itt megint két oldala van. Egyrészt ugye az a kérdés, hogy hogyan jut el hozzád, meg hozzám ez a kép. Miért találkozunk ezzel? Nyilván az interneten belefutunk, de nem biztos, hogy pont nem tudom, annak a, az embernek a Twitter fióket követjük, aki ezt megosztotta, hanem valószínűleg már általunk hitelesnek vélt médium hozta ezt le valamilyen formában. És azt gondolom, hogy akinek az a munkája, hogy információt jutasson embereknek, az ő feladata lenne egy kicsit talán az, hogy meggyőződjön arról, hogy amit ő meg fog osztani az emberekkel fogyasztásra, az valóban helyes, és nem pedig kitalálmány vagy fabrikáció. Ez egyik. A másik része az, hogy vannak különböző olyan oldalak is, ahol már lehetőség van arra, hogy feltöltesz képeket, és szintén AI segítségével bizonyos eséllyel mondják meg, hogy ez valószínűleg AI generált, vagy nem. Mert vannak olyan karakterisztikák, amiket fel lehet ismerni az AI generált képeken, és könnyen megállapítható, hogy ez egy AI generált kép. Ilyen például, hogyha emberekről beszélgetünk, akkor például a kezeket érdemes mindig figyelni első körben, mert a kezekkel nagyon nagy problémája az algoritmusnak. Az, hogy legyen rajta 5 darab új, azok megfelelő méretűek legyenek, jó, legyen rajta a köröm, ez egy nagyon-nagyon nehéz probléma. És például a generált emberek a képeken szerintem, hát tapasztalat szerintem kb. Egy olyan 70-80%-ban rendelkeznek deformált kezekkel. Így nagyon sok esetben törekednünk kell arra egy generálásnál, például a kezeket úgy helyezzük el a generálásnál, hogy az ne látszódjon.
És így van ez a Ferenc pápás képen, és bocsánat, hogy beleszólok, csak közben megkerestem, nem látszik a karja, a keze, semmilyen. Tehát a kabát úgy van elvágva, hogy semmi nem látszik a kezéből, karjából, ujjaiból, körmeiből.
Így van, mert a kéz az nagyon-nagyon elrokodó tud lenni. Úgyhogy nyilván vannak ilyen gyerekbetegségei ennek az egész mesterséges intelligenciás képgenerálásnak, de hát nagyon sok okos ember dolgozik azon, hogy ezek is ugye javításra kerüljenek, és biztos, hogy nagyon-nagyon gyorsan el fogunk jutni oda, hogy technikailag nem fogjuk tudni megállapítani egy képről könnyen, hogy az generált, vagy nem generált, főleg akkor, hogyha ha olyan témát tartalmaz, ami egyébként lehetne valóság, vagy akár olyan stílusban reprezentálják ezt, amiben tehát mondjuk mesterségesen van kosz a képen, vagy rosszabb szögű van fotózva, vagy az árnyék fények nem úgy vannak, hogy egy tiszta képet látsz, azok ugye mind rontják a felismerhetőséget. Tehát én azt gondolom, hogy előbb-utóbb nem fogjuk tudni megkülönböztetni mástól a generált és nem generált képet, és így jönne be a felelőssége ugye az alkotónak, meg annak, aki ezeket a képeket elterjeszti, hogy megfeleljen hozzá ez a probléma, és azt külön kezeljük az AI képeket, és mondjuk ki róluk, hogy ezek AI képek. Ne az olyan, hogy hú, mit fotóztam nyaralással, miközben itthon generáltam a kanapén ülve.
Tudok ennél nagyobb problémát is felvetni, persze a hencegés is az lehet a kanapén nyaralásról, de hogy most egy saját történet jutott eszembe, hogy néhány héttel ezelőtt egy lakás tisztaságáról, vagy koszosságáról kellett erre visszaemlékeznem, hogy én hogy láttam, amikor ott voltam, és voltak fotók egyébként a perhez becsatolva, és ez jutott most eszembe, hogy vajon akkor a hivatalos szervek, a bíróság, a rendőrség, hogy fogja ezeket a képeket majd, vagy önmagában a képeket kezelni, hogy valaki hoz egy fényképet, hogy na így nézett ki a lakás, meg koszos volt, amikor elment az albérlőm, és lehet, hogy az egy ilyen mesterséges intelligencia által összekoszolt lakáskép lesz. Hát nem lesz könnyű a helyzetük. Nem vagy jogász, tudom, de kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz ez erről a problémáról.
Szerintem ilyen szempontból, hogyha mondjuk egy jogi folyamatban kell egy képet szerepeltetni, akkor azt gondolom, hogy van azért egy olyan technikai apparátus már a jogi szerveknél, akik mondjuk meg tudják nézni a metainformációt egy-egy fényképnek, mondjuk elvárják azt, hogy bizonyos fényképezőgéppel készülni, és milyen adatok legyenek rámentve, például a GPS koordináták, meg hasonlók, és ezeket ugye a mesterséges intelligencia nem fogja tudni neked pótolni. Nyilván valószínűleg meg lehet szerkeszteni ezeket a képeket, be lehet tenni utólag majd ezeket a jellegű információkat, de ugye ez már megint egy ilyen pluszkör, amit le kell futni ezekkel a képekkel, hogy gyakorlatilag preparáld arra, hogy ez jogilag felhasználható legyen, viszont nyilván ez a preparációs folyamat pedig biztos vagyok benne, hogy már számtalan BTK-s pontba is ütközik, tehát kvázi te bűncselekményt fogsz elkövetni azáltal, hogy meghamisítod ugye a bizonyítékot. Tehát az ugye egy létező dolog.
És tényleg azt gondolod, hogy van olyan platform, amivel ezt mondjuk akár ma, vagy 5 év múlva a magyar rendőrség, magyar bíróság ki tudja majd szűrni?
Jó a kérdés. Itt főleg ugye a hangsúly a magyaron van, mert hogy... Tehát, hogy
már most na jó, akkor az amerikai és a magyar, akkor vagy nem tudom, melyik a legfejlettebb ilyen szempontból, mit látsz példának?
Ez egy tök jó kérdés, hogy hol van több fejlettség Amerikában vagy Magyarországon, bizonyos területeken, mert hogy szerintem ez szintén megoszlik, de ezekben erről nem is nem mondanék véleményt, mert abszolút nem vagyok ilyen körökben benne, és nem tudok semmit. Itt nem szeretnék véleményt alkotni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy probléma, lesz a jövőben. És ez egyébként ugyanolyan szinten nehéz, mint ugye a képgeneráláson kívül, ahogy mondta az elején, és nagyon sok más mindent is tudunk generálni, hangokon, zenén, videón kezdve, egészen a szövegekig. Ugye a szöveggenerálás népszerűségét ugye a ChatGPT popularizáltam, hogy gyakorlatilag elérhető ingyenesen, és onnantól kezdve, hogy iskolákban tudtak például teljes beadókat megiratni a mesterséges intelligenciával, ugye ott is egy ilyen probléma lett, hogy akkor mit adjunk fel házi feladatnak, hogy ne az emi írja meg a diákok helyett, mennyire tudják elfogadni egy beadandónál az AI által írt szöveget, hogyan tudják detektálni, hogy ez egy AI által írt szöveg. Ott is egy ilyen elég komoly folyamat indult el ezzel a kapcsolatban. Nyilván minél magasabb szintű az oktatási intézmény, annál komolyan veszik ezt a problémát, tehát nem általánosan fogják elsősorban a fogalmazásoknál vizsgálni ezt, hanem mondjuk főleg egyetemeken, ahol komoly beadandók is vannak. De ott is vannak már olyan folyamatok, amelyek elindultak erre, és egyrészt például olyan feladatokat adnak fel, amelyeket nagyon-nagyon nehéz például mesterséges intelligenciával megijatni, másrészt olyan szövegelemző rendszerek fejlődtek szintén ezzel párhuzamosan, amelyek már nagyon-nagyon nagy pontossággal tudják megállapítani egy szövegről, hogy mesterséges intelligencia által írt vagy sem. És azt gondolom, hogy ezek a különböző platformok így kéz a kézben fejlődnek egymással, a technológia az hasonló alattuk valamilyen szinten, és biztos vagyok abban, hogy ezek meg fogják találni a módját annak, hogy megfelelően egyrészt fel tudjuk ismerni a képeket, másrészt, hogy megfelelő jogi köntöst kapjon az egész téma, és hogy ezektől, amiről most beszélünk, hogy így majd mi lesz, meg majd hogy lesz, ezek a problémák előbb-utóbb meg lesznek oldva. De hát ugye én is csak felhasználja vagyok ennek az egész területnek, nem pedig fejlesztője, így nem annyira látok bele, hogy akár már most a mai napon milyen olyan dolgokon dolgoznak ezek a fejlesztők, akik az egész platformot is létrehozták, hogy jövőben miket tudnak majd kitalálni ennek az egésznek a keretek közé szorítására.
Tudom, hogy nem vagy fejlesztője, de tulajdonképpen egy utolsó kérdést engedj meg még ide a véleményedre, azért kíváncsi vagyok, hogy ebből kifolyólag, amit mondasz, azért megnyugtathatjuk a hallgatóinkat, hogy nem kell attól tartani, hogy az általunk ismert világ, és most akkor mondjuk a képek tekintetében gondolj egy újságra, vagy egy tévéműsorra, az úgy változna meg, hogy nem fogjuk tudni felismerni, hogy igaz vagy nem igaz, vagy a bíróság, vagy a, tényleg az egyetemi beadandók, vagy bármi, mert hogy meg lesz ennek az olyan ellenőrző mechanizmusa, ami nem hagyja, hogy szétzilálódjon ez a, vagy összemosódjon a valóság és a kreált képek mondjuk.
Most tudom, hogy egy egyszerű választást, ami megnyugtat mindenkit, de nem tudok ilyet adni, mert azt a kérdést kell feltennünk, hogy ugye mi a célja a világot irányító embereknek. Hogy az a céljuk, hogy mi egy mesterséges világban éljünk, mesterséges hírek között, mesterséges információkat fogyasztva, mert állítólag így boldogabbak, meg jobban kezelhetők leszünk, és magasabb a GDP, akkor biztos lehetsz abban, hogy ez lesz az irány, ami gyakorlatilag előrefelé lesz tolva. Nyilván, hogyha racionálisan belegondolunk, és szeretnénk a saját valóságunkhoz ragaszkodni, én azt gondolom, hogy ez egyre nehezebb lesz a jövőben, mert egyre többször fogunk szembesülni azzal, hogy mennyire könnyen és mennyire egyszerűen tudnak már besetni minket. Szóval ez biztos, hogy egy probléma, a jövő problémája, és attól függően, mennyire akarsz utópikus vagy disztopikus világot elképzelni, attól függően értelmezd ezt a választ, amit szeretnéd.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Bondor András játékfejlesztővel, aki tagja a legnépesebb hazai képgenerálási csoportnak, a Prompters Hungary-nek.
Ha csak a vihar lenne, és előtte csendem, jobban félnénk, vagy kevésbé tőle. Ha csak az eső esne, és vele a zaj nem, elbújnánk-e előle, vagy sem. Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled. csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. December 2-áig lehet jelentkezni a középfokú felvételi központi írásbeli vizsgákra. 543 középiskola írta elő felvételi tájékoztatójában az írásbeli vizsgákon való részvételt a hozzájelentkező tanulóknak. Tájékoztat az oktatási hivatal, melynek honlapján elérhetők e középiskolák adatai, valamint az az elektronikus keresőfelület, amelyen a középfokú intézmények felvételi tájékoztatói és a meghirdetett tanulmányi területek találhatók. A középfokú iskolák az utóbbi hetekben közzétették felvételi tájékoztatójukat, amelyben meghatározták, milyen tanulmányi területeket hirdetnek meg a 2025-26-os tanévre. A magyar kormány számára kiemelten fontos a családok jóléte, ezt 2010 óta több mint 30 intézkedéssel igyekezett támogatni a kormány, hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára egy budapesti díjátadón. Koncz Zsófia azt mondta, a magyar kormány családbarát gondolkodását mutatja az is, hogy első alkalommal adják át egy időben az idősbarát önkormányzat a családokért, a családbarát munkahely, valamint a Monspart Sarolta díjakat a Generációk Együttműködése a Versenyképes Jövőért konferencián. Megemlítette azt is, hogy a jövő évi költségvetésben az intézkedésekre a tavalyi forrásoknál 447 milliárd forinttal többet terveznek fordítani. Turisztikai rekordév lehet az idei Magyarországon, amihez a vallási turizmus is hozzájárult, mondta Nacsa Lőrinc újonnan kinevezett nemzetpolitikáért felelős államtitkár pénteken Győrben. Nacsa Lőrinc, aki eddig a vallási turizmusért felelős miniszteri biztos posztját töltötte be, a vallási turizmus elmélete és gyakorlata Magyarországon című könyv bemutatóján a Brenner János Hittudományi Főiskolán kiemelte, azok a hazai és külföldi turisták, akik olyan értékekhez látogatnak, amelyeket szakrális desztinációként tartanak számon, hozzájárulnak ahhoz, hogy 2024 turisztikai rekordév lehessen. 90 millió forintos váltókarbantartás lesz a budapesti nyugati pályaudvaron a hétvégén. A munkálatok érintik az esztergomi, a szobi, a Veresegyházi és a Lajos-Mizsei vonal forgalmát is, tájékoztat a Mávinform. Azt írták, hogy nagyságrendjében ugyan nem vedhető össze a keleti pályaudvarnál két ütemben, kisebb részt idén, nagyobb részt pedig jövőre megvalósuló átfogó váltófelújítási programmal. A célját tekintve azonban nagyon is hasonló az a komplex karbantartási munka, amelyet a MÁV szakemberei november 3. hétvégéjén végeznek el a nyugati pályaudvar egyik váltójánál. A cél az úgynevezett lassú jelek, azaz a sebességkorlátozások megszüntetése. Minden lépést meg kell tenni azért, hogy ne csak a béke, hanem a megbékélés is bekövetkezzen, jelentette ki Szili Katalin. Felelősséggel tartozunk az ártatlan áldozatoknak, valamint a jelen és a jövő generációinak is, hogy soha ne ismétlődhessenek meg ezek a szörnyűségek, mondta a miniszterelnöki főtanácsadó a kárpátaljai magyar férfiak elhurcolásának 80. évfordulója alkalmából rendezett emlékkonferencián. 1944. novemberében a kárpátaljai magyar és német lakosságot megfosztották a 18 és 50 év közötti férfiaktól, azzal az ígérettel, hogy háromnapos munkára viszik őket, a kollektív bűnösség alapján elhurcoltak embereket, megnyomorítottak életeket és családokat szerte a Kárpát-medence magyarok lakta területein. Szili Katalin a megbékélés egyik legfontosabb feltételének nevezte a 80 évvel ezelőtt történtek teljes feltárását. Mezőladányban és Zemplénagárdon a Magyar Református Szeretetszolgálat manufakturális kis műhelyeiben készülnek a Diakónia márka termékei, amelyeket már a budapesti Récsei Centerben nyílt új üzletben is meg lehet vásárolni, írja református.hu. A vevők nem csak minőségi termékeket kapnak, hanem segítséget is nyújtanak, a bevételekből nehéz helyzetű embereknek teremtenek és tartanak fenn munkahelyeket.
Az időjárásról.
Csak átmeneti lesz a javulás, az ország nagy részén visszatér az anticiklonális hatás. A köd reggelenként lassan oszlik fel, de maradnak az egész napos felhős, párás, ködös tájak, legnagyobb eséllyel az Északi-Középhegység tágabb térségében. A ködös tájakon szitálás, esetleg ónos szitálás sem kizárt. A csúcshőmérséklet 8 és 12 fok között alakul, de a tartósan ködös részeken ennél több fokkal alacsonyabb marad. A legalacsonyabb értékek mínusz 4 és plusz 2 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Emlékszem múlt évben, július tüzében, kis vitorlást loptunk. Velencén te és én, egész hétvégén, ott a hullámokon ringatoztunk. Hogy mit hoz a holnap, kit érdekel? Egy színes üveggolyó a világ. Hát csak hütyülj a mának és a szabadságnak. Én a peskőt bontom, te a vitorlát. A szél, mindegy, merre tartunk, táncol a hajó kötél, a vízbe lóg a láb, még sosem volt ilyen jó, csak álmodoztunk, de mostantól végre miénk a nyár. Ha bárki keresne, az új cím Velence, szólok, hogy májusban ködözünk. Aztán a tó közepén két árbóc és te meg én, azt hiszem novemberig ki sem jövünk. Hogy mit hoz a holnap, kit érdekel? Egy színes üveggolyó a világ. Hát csak hütyülj a mának vitorlát. Föltámadt a szél, mindegy, merre tartunk, táncol a hajó kötél, a vízbe lóg a láb, még sosem volt ilyen jó, csak álmodoztunk, de mostantól végre miénk a nyár. Múlt éjjel álmomban, lent voltunk Gárdonyban, és a molóra futottunk. Ott volt a kis kócos, az a két árbócos, amit mi újból elloptunk. Oh-oh! Hogy mit hoz a holnap, kit érdekel? Egy színes üveggolyó a világ. Hát csak hütyülj a mának a szabadságnak, mert végre miénk a nyár.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk, és ahogy ígértem, folytatjuk a mesterséges intelligencia képszerkesztésre, képmanipulálásra gyakorolt hatásának. Itt van velünk mai vendégünk Bondor András játékfejlesztő, az egyik legnépesebb hazai képgenerálási csoport, a Prompters Hungary egyik tagja.
Ugye elmagyaráztad a beszélgetés elén, hogy nagyjából hogy képzeljük el ezeket a képszerkesztéseket, képgenerálásokat, és tedd meg, hogy elmondod azt, hogy te mire használod, mire használhatod, mondj akár személyes példákat is, hogy mit szoktál szerkeszteni mesterséges intelligencia segítségével.
Ugye alapvetően én játékfejlesztéssel foglalkozom, És például, amikor ez egész így kezdett jobban beindulni, akkor például azt is megpróbáltam, hogy egy komplet ilyen kisebb játékot összehozzak, csak mesterséges intelligencia általítozott tartalommal. Ezt úgy kell elképzelni gyakorlatilag, hogy a ChatGPT-vel, ami egy szöveges alapú platform, ő nem képeket ad vissza egy-egy írásbeli promptra, hanem ugye szöveggel válaszol, csak ott lehet vele párbeszédet folytatni, mint hogyha egy virtuális asszisztens lenne, ez egyszerűbb. És úgy kezdtük, hogy az alap dizájntól elkezdtük átbeszélni, hogy ilyen ötletem van, erről mit gondol, hogyan egészítené ki, hogyan állna neki, mit tenne hozzá, mit venne, milyen körülmények közé helyezzük a játékot, milyen a fő mechanikák, kitaláltuk, ez egy kártyás játék lesz, jó, akkor milyen kártyákat tenne bele, mi legyen a nevük a kártyáknak, milyen leírás tartozzon hozzájuk. Utána már volt egy egész hosszú kártyalista, akkor azt adtam neki, akkor ezt így egyensúlyozza ki ugye a költségkártyákat és a nyereségeket, és akkor adott javaslatokat, hogy mit, hogyan csavargassunk rajta. Utána az összes kártyához generáltam képet ezekkel a platformokkal, összes zenét, ezt mindezzel készítettem. És így gyakorlatilag egy hét alatt összeállt egy olyan kis játék, amelyeként egy ilyen 20-30 percet el lehet játszani, ami alapvetőleg, hogyha a tradicionális módszereket használok, tehát mindent kézzel készítünk, az összes szöveget ember írja, az összes grafikát ember készíti, ha a zenét valaki megkomponálja, akkor ez legalább egy 3-4 hónapos munkaeredménye lett volna. Például az ilyen folyamatokat nagyban fel tudják gyorsítani ezek a technológiák, sokkal hamarabb el tudunk jutni olyan szintre, ahol már az ötletet megfelelő minőségben ki lehet próbálni, akár lehet teszteltetni a célcsoporttal, és a visszajelzések alapján lehet látni azt, hogy van-e értelme foglalkozni ezzel ötlettel, van-e üzleti potenciál benne, vagy pedig olyan irányba ment az egész, amire igazából nincs kereset a piacon, és lehet venni a következő ötletet. Tehát én például személy szerint ilyen módon használtam ezt egy darabig. Itt ugye megint nehéz válaszolni ezek a kérdésekre, úgyhogy nem hozzuk be ugye a jogi vonatkozás szintén, mert kicsit később ugye a Steam, ami a legnagyobb PC-s játékoknak a piaca, hozott egy olyan lépést, hogy ő nem enged ki a platformjára olyan játékokat, amelyekben van bármilyen AI tartalom, azért, mert ugye a szerzőjogok még nem tisztázottak, hogy ki van a szerzőjogok egy generált képnél, stb. És így például elkezdett játékokat levenni a piactérről, vagy pedig visszadobálni a kiadás előtt. Úgyhogy hiába nagyon, nagyon izgalmas a technológia, egyre még annyira korai az egész jogi hercegúca körülött, ugye folyamatosan vannak különböző bírósági perek is, az Amerikában, meg különböző országokban, hogy kinél van a szerzőjog, hogy még óvatosan kell ezzel bánni. Tehát arra például megfelelő, hogy különböző koncepteket gyorsan validáljak, de arra nem, hogy akár ebből később bármilyen tényleges tartalomba is kerüljön a főjátékba, hiszen ugye azt szeretnénk, hogy ez felismerhető legyen valamilyen szinten, elvennénk, hogy meg tudjuk mondani, az előbb beszélgettünk róla, hogy egy kép az AI kép, vagy nem. Úgyhogy épp azért nem is, én szerintem nem is fogalom kicserezni a rendszert, és azt mondani, hogy egy AI kép, hogy persze ezt ember csinálta, mert ez ugye szemben egy pont az a törekvés, ami az előbb beszélgettünk. Nekem ez egyik fő irány. A másik pedig, hogy csak hobbiból is szoktam képeket generálni, egy-egy bizonyos témakörben, ami érdekel valamennyire. Nem tartom magam művésznek, nincsen semmilyen grafikai képességem. Pálcik ember meg tudok rajzolni úgy, ahogy, de abból úgy kiismerül minden, ami a kézügyességemet illeti. És nekem például tök hasznos, hogyha van egy ötletem, egy képre, amit szeretnék látni, szeretnék vizualizálni ötletet, akkor most már van lehetőségem arra, hogy ezt ne csak meg tudjam keresni az interneten, hogy hát, ha valaki már csinált valami hasonlót, vagy össze tudjam ollózni például több létező képből valamennyire Photoshopban, egy ilyen teljesen összevágott mashupként, hanem akár nulláról is létre tudjak hozni egy ilyen képet a mesterséges intelligencia segítségével, ami már segít bizonyosan bemutatni egy ötletet vagy gondolatot.
Te egyébként hogyan kerültél kapcsolatba ezzel a mesterséges intelligencia is képszerkesztéssel, és kérlek mesélj arra, hogy van egy csoportotok, akik együtt is működtök ezeknek a kérdéseknek a megvitatásában, kik vagytok, mik vagytok, lehet-e hozzátok csatlakozni ilyesmi?
Ugye a mesterséges intelligencia olyan nekem mindig is egy nagyon érdekes terület volt, most már több mint 10 éve foglalkozom programozással, és mindig úgy próbáltam helyezkedni, meg olyan területeken vettem részt és képeztem magam, ami valamilyen szinten kapcsolódott a mesterséges intelligenciához. Ennek révén volt lehetőségem dolgozni külföldi nagyobb projekteken is, meg át ugye idehaza is, de erről már beszélgettünk egy pár éve, és egy érdeklődéssel követtem ennek az egész technológia fejlődését, és amikor betört ugye a képszerkesztésbe, meg a szöveggenerálásba is, akkor külön kíváncsi voltam, hogy ez hol fog majd kifutni. Én annól aktívabban így a játékfejlesztés kapcsán kezdtem ezt így használni, és ekkor tavasz környékén jött létre gyakorlatilag egy Facebook csoport, a Prompters Hungary, ami gyakorlatilag a magyar, hát aki képgenerálással foglalkozik, és így érdeklődik a téma iránt, ő nekik lett ez a csoport igazából számba. Elég jól elkezdett növekedni az utóbbi időszakban, most éppen 1300-an vagyunk, azt hiszem. Ez egész jó közösség is kialakult, van egy ilyen kemény valakikkel így napi szinten nagyon érdekes témákról is tudunk beszélgetni, különböző kísérleteket végzünk a generálások kapcsán is, illetőleg szokott lenni minden héten egy heti téma, és akkor az adott témában lehet különböző képeket generálni, és akkor minden héten a reakciók szám alapján mindig felállítunk egy dobogót is, hogy akkor azon a héten kinek a képe volt a legizgalmasabb a közösség szerint. És ez alapvetően innen indult, hogy így online így generálgattunk, meg tanultunk egymástól, mindig megosztjuk a promptot is, ugye promptnak hívjuk azt az utasítást, ami bemegy a rendszernek, ami alapján a gépet szeretnénk elállítani. Nagyon-nagyon sokszor érdekes látni, hogy kinek milyen utasításból milyen képek jönnek ki, mik azok a trükkök egy-egy kulcsszónak használatával, amelyekből nagyon érdekes vizuális megoldások tudnak kiesni, tehát nagyon sokat lehet tanulni ebből, hogyha másoknak a munkáját is ilyen szemmel figyeljük. És ez addig nőtte már ki magát, hogy nemrég elkészült egy weboldal is, ez a promptercsoport.hu oldalon érhető el, illetőleg lehetőséget kaptunk arra is, hogy különböző rendezvényeken kvázi bemutatkozzunk, a képeinket elvigyük. Egy például az AI Summiton is volt egy 7-es kivetítő, ahol képeket tudtunk megjeleníteni, illetőleg nemrégiben összeállt egy design stúdió általi kuráción átesett 19 képből álló kiállítási anyag is, ahol már ezek a képek ténylegesen fizikailag nyomtatva és keretezve állnak rendelkezésre. Volt egy AI konferencia, ahol ezeket a képeket ki tudtuk állítani a konferencia idejére. Fontosan dolgozunk azon, hogy ebből a nagyon jól sikerült kiállítási anyagból, mert nagyon-nagyon szépek egyébként a képek, egy nyílt kiállítás is tudjunk valahol szervezni, ahova már ténylegesen ugye a készítők is, vagy ismerős, a barátok is el tudnak jönni, és meg tudják nézni, mert tényleg elképesztő, hogy milyen minőségű képek tudnak kijönni már mesterséges intelligenciával.
A kiállítás anyagában van saját képed? Tehát került be?
Van, szerencsére igen. Úgy vérte a kis zsűriszt az anyagot, hogy van olyan kép, ami megfelelő minőségbe sikerült tőlem is. Annak ellenére, ugye, hogy mint mondtam, én nem vagyok művész, tehát nekem ez ilyen nagyon megtisztelő egyrészt. Másrészt meg nem is mondom azt, hogy ez enyém az érdem az egészben, mert nyilván én csak gondoltam valamire, amit beírtam a mesterséges intelligenciának, és ő csinált belőle valamit. Szóval nem állítom azt, hogy én most itt művész vagyok, vagy hogy az én képem. Én csak azt mondom, hogy ezt a képet én láttam először. Így szoktam fogalmazni.
Mesélsz a saját képedről? Ugye ez megint csak a nehézség egy rádióműsornak, de hogy mégis mi van a te képedem?
Én nem ezt a fotorealisztikus vonalat szeretem, hanem inkább az ilyen festőibb, absztraktabb képeket részesítem elénybe, amik egyrészt színesek, nagyon szeretem a színeket, másrészt a formavilágok is érdekes, nem kifejezetten konkrét, hogy mit látsz, hanem tudsz benne saját magad számára valamilyen fajta jelentést találni, ami lehet különböző emberek között különböző dolog is. A kép, ami beválogatásra került, az tulajdonképpen egy ember alakot ábrázol a kép alsó részében, aki egy ilyen nagy, hát ilyen fényes kapu vagy ajtó előtt áll, és körülötte ebből a kapuból és felfelé is rengeteg ilyen színes, nem csáp, tehát ilyen esetvonásszerű dolog áramlik kifelé. És a képnek azt a nevet adtam, hogy a kreativitás kapujában, ami számomra azt szimbolizálja gyakorlatilag, hogy van egy személy, aki megy egy ilyen fényes ajtó felé, a fölött és körül rengeteg ilyen színes, különböző alakzat található, tehát hogy így akkor a személy átlépezzen a kapun, akkor utána feltárul számára egy egészen más világ.
Oké, köszönöm szépen, hogy megpróbáltad ezt leírni. És akkor beszéljünk még egy fontos kérdésről, mindez mennyibe kerül, mennyire érhető el, akárki számára van ebből ingyenes szoftver, platform, bármi, ugye szóba hoztuk már a ChatGPT-t, ami ingyenesen használható, legalábbis egy része. Képszerkesztésben van-e valami hasonló?
Abszolút van. Ugye a ChatGPT-t az OpenAI fejleszti, és nekik ugye van a saját képzelhető modelljük is, a DALL-E, mert pont most jön ki majd a 3-as verzió, ami szintén már sokkal többet, mint a 2-es. De igazándiból nagyon sokáig így két táborra osztott kb. Így a piac. Volt a Stable Diffusion alapú modellek, ami egy open source platform, és gyakorlatilag le tudott tölteni, saját gépen tudott futtatni teljes egészében, mindenféle kontroll nélkül, és teljes forrásához is hozzáférsz, tehát hogyha van affinitásod, akkor akár tudsz is rajta fejleszteni a saját elvásáid szerint. Éppen ezért többen láttak ebbe üzleti lehetőséget, és húzták fel a saját platformjukat online ennek a rendszernek az alapjára, illetőleg ezzel párhuzamosan futott a Midjourney, aki egy saját implementációval futott, de ugyanazt a tanítóval is használtak egyébként az elejétől kezdve. Viszont ha jól tudom, akkor a Midjourney is nemrégiben már átváltott Stable Diffusion alapra, szóval mondhatjuk azt, hogy nagyjából az ismert és elterjedt képgenerátorok többsége, az ugyanazokon az alapokon nyugszik. Ez nem jelenti azt, hogy pont ugyanúgy működnek, vagy ugyanilyen képeket adnak ki magukból. Csak azt jelenti, hogy alapvetően közös az a tanító adatbázis, amit használnak, amikre ugye ezek az algoritmusok tanítva lettek, és valamilyen szinten hasonlóan közelítik meg a generálásnak a folyamatát. De különböző platformokon különböző paraméterek vannak, amiket tudsz állítani. A szöveges bemeneten kívül nagyon-nagyon sok minden más is van, amit meg tudsz adni, kezdve a stílustól, akár hogy mennyire legyen részletes a kép, akár hogy hány lépésen keresztül generálódjon, ugye a felbontás egy adott dolog, akár arról van szó, hogy a bemenő szöveges inputot mennyire erősen értelmezze, mennyire vegye szó szerint az ott benne lévő dolgokat, mennyire javítsuk fel különböző heurisztikus algoritmusokkal a bemenő szöveges inputot. Tehát, hogy így annyiféleképpen lehet ugyanabban az egyfajta képet kinyerni, hogy sokszor találkozom azzal, hogy valaki nem azt csinálja a promptját, mert azt mondja, hogy nem akarja ellopják a képét, de hogy a prompt az egy olyan kis szelete ennek a puzzle-nek, ami egy végső képet igazából kiad, hogy szinte semmi veszély nincs abban, hogyha valaki megosztja a szöveges bemenetet, hiszen az összes új paramétert azt nem adja mellé. Így a képen nem reprodukálható. Na igen, milyen platformok vannak, és mivel kerülnek ezek? Sokféle platform van, a legtöbbnek van ingyenes verzió is, amit tudsz használni. A legelterjedtebb az a tokenes rendszer, hogy heti vagy napi szinten kapsz valamennyi számú tokent, amelyet tudsz képeket generálni, attól függően, hogy mekkora képet generálsz, milyen feature-eket használsz benne, hány darabot generálsz egyszerre, mindennek van egy bizonyos költsége, és akkor a tokenjei csökkennek, és ha elfogyott, akkor nem tud többet generálni, csak ugye, hogyha pluszba veszel különböző fizetős módszereken. Vannak olyan feature-ek is, amelyek hogy bizonyos platformokon csak fizetősen érhetőek el, illetőleg vannak olyan platformok is, mint például a Midjourney, ezt már említettem, akinek most már ugye csak fizetős modellje van, hiszen az ingyenesnek ugye nagyon sok visszaélése a lehetőségen. Én azt gondolom, hogy ha valaki teljesen ismeretlen válasz a témához, és csak kipróbálni szeretné, akkor erre bőven van lehetőség. Amiket én használok platformokat, ha egy párt meg tudok említeni, amiket ingyenes és nagyon lehet használni, ez például a Leonardo AI, ez egy nagyon jó platform, egy Stable Diffusion alapú, van a Bing keresőrendszer, ugye a Microsoft tulajdon, őnek is van egy képgenerátoruk, ez DALL-E alapú, amit az OpenAI fejleszt, ott van a Stability AI-nak a ClipDrop nevű platformja, ami ugye a Stable Diffusion-nek ugye az alapvető fejlesztője, tehát ezekre is már úgy nagyon-nagyon jól el lehet indulni. Aztán, hogyha az ember így kedvet kap hozzá, hogyha látja benne a potenciált, hogyha vannak olyan felhasználási területek, ahol úgy érzi, hogy jobban belemerülni és szívesen foglalkozni az egésszel, akkor ugye mindegyiknek van fizetős módja is, ahol aztán el tudja dönteni, hogy most havonta 5-10-20-30 forintot rá akar erre szánni, és akkor több tízezer képet ki tud generálni egy hónap alatt.
Egy utolsó kérdés zárásnak, itt a beszélgetés első felében elmentünk jogi irányba, és az ilyen fogadtatás tekintetében, meg kihívások tekintetében, de arról nem beszéltünk még, hogy neked mi a tapasztalatod arról, hogy milyen az emberek általános fogadtatása a mesterséges intelligenciával való képszerkesztés iránt, akár a te szakterületeden, akár a kiállítások kapcsán, konferenciák kapcsán, akikkel kapcsolatba kerülsz, hogy látod, hogyan fogadják ezeket a képeket?
Alapvetően az a tapasztalatom, hogy így kétféleképpen szoktak ehhez hozzá az emberek. Van az, akinek nincsen igazából semmilyen művészeti kapcsolata, és ő számukra az, hogy a számítógépből kijönnek vizuálisan szép dolgok, ez egy ilyen fantasztikus dolog, ami abszolút lenyűgöző, és nagyon érdekes. Aztán vannak azok, akik akár grafikusi múlttal vagy fotós múlttal rendelkeznek, és van egy ilyen kötődésük a vizuális munkák irányába. Ők személy szerint legtöbbször úgy érik meg, hogy ez egy ilyen támadás az ő szakmájuk felé, hogy őket így szükségtelni akarja tenni a mesterséges intelligencia. És ez egyébként nagyon érdekes dolog, hogy szerintem, hogyha 10 évvel korábban beszélgetünk arról, hogy a mesterséges intelligencia mit fog elérni a világban, akkor arra számítottunk volna, hogy majd a robotok fogják összeszerelni az autókat a gyárakban, meg kiveszik a biorobotokat a termelési folyamatból, és ennek ellenére érdekes, hogy mégis a fehér galléros munkákat támadták meg, tehát gyakorlatilag így most már programozik helyetted az AI, képet csinál helyetted az AI, zenét szerez helyetted az AI, és pont azok az embereknek a munkái kerültek veszélybe, akik ugye azt gondolták, hogy hát ők aztán biztonsága vannak, hiszen ők ugye az értelmiség. Na jó, szóval ez nem ennyire fekete-fehér nyilvánvalóan, tehát csak azért, mert a mesterséges intelligencia bizonyos szinten el tud végezni ilyen munkákat, nem jelenti azt, hogy ezek a szakmák megszűnnek, de tény, hogy nagyon-nagyon erős az ellenállás, főleg a grafikusok, zeneszerzők, írók részéről, akik főleg ugye ezekből a kreatív szakmákból élnek, és azt látják, hogy egyre jobban csökken a megrendelések száma, amiatt, mert hogy sokan inkább az ember kétkezi munkája helyett a mesterséges intelligenciához fordulnak bizonyos feladatok elvégzésére. Ezt egyébként én a saját bőröm is tapasztalom olyan szinten, hogy van ugye egy képgenerátor szoftver a piacon, amivel különböző karakterképeket tudsz létrehozni, és ez most már 2023, már lassan 10 év van a piacon, viszonylag széles a felhasználói bázisunk, és akkor az elmúlt egy évben, mióta a képgenerálás ennyire feltört, szemmel láthatóan esik vissza a kereslet a szoftverünk iránt, ami nem is meglepő, hiszen ilyen minőségben nem tudjuk hozni azt, amit megflexibilitásban, amit a képgenerálás tud. Úgyhogy mi ilyen szempontból nyilván jelentősen visszaestünk, ami ugye egy pozitívum nálunk, hogy a generált képeket fel tud használni jogilag teljes mértékben probléma nélkül, míg ugye a mesterséges intelligencia által generált képeket nem hiszem. De nagyon sokan kreatívban is találkoztam grafikusoknál leginkább, akik nem úgy érzik, hogy egy támadás szakmájuk ellen, hanem teljesen nyitottak a technológia fejlődése felé, megpróbálják beépíteni az AI generálást a munkafolyamataikba, és nagyon-nagyon pozitívan állnak hozzá a technológiai vívmányhoz. Nyilván hosszú távon az, hogy azt, mi lesz ebből az egészből, azt leginkább azt fogja meghatározni majd, hogy a különböző jogi szabályozások azok így merre mennek el, hova futnak ki, mi lesz ugye a szerzői joggal végső során.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bondor András játékfejlesztővel beszélgettünk, aki tagja a legnépesebb hazai képgenerálási csoportnak, a Prompters Hungary-nek.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Antoine Désiré, fúj a szél, előre dőlve közelednek. Mindkettő énekel, s velük a dal, szintén megbillen egy kissé. Tűrű, 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 tűrű. Dúdolok én, s mert fúj a szél, előre dőlök hát én is. És ez a dal előre dől, én velem együtt egy kissé. Tűrűp, 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 tűrűp. Antoine Désiré, kabátjuk lobog, már attól tartok feldőlnek, s féltem magam, mi lesz, ha majd túlon túl előre dőlök. Tűrűp, 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 tűrűp. De itt van a dal, a számunk jön, támasznak hasznos légára. A föld felé énekelünk, nehogy túl előre dőljünk. Tűrűp, 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 tűrűp. Antoine Désiré, széllel bélelve, jönnek és már is itt vannak. Most megáll a szél, Istenem, csak most. Csak most, nehogy előre dőljünk. Tűrűp, tűrűp.